Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 138. énekünket énekeljük, a 138. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg őseink hitvallásából azt, hogy mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban. Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot, amely által fele barátunk tulajdonát, akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni. Mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénzáltal vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek. És hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. Dicsérjük tovább énekmondásban élő Istenünket. 487. dicséretünket keressük meg, és a 487. éneknek első 4 versét énekeljük. A 487. dicséret így kezdődik: magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát.
Thank you.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom lelkünknek épülésére, hitünknek erősödésére, amint írva található a Jelenések könyvének 21. részében, a 21. rész első 5 versében. A gyülekezet Isten ígéjét nyitott szívvel, keresztényi alázattal hallgassa meg. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger nincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé, ami ige olvasásunkat, hallgatásunkat, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Megköszönjük, hogy engedted megélnünk ezt a mai napot. Megköszönjük, hogy a te kegyelmed napjainkhoz napokat told. Megköszönjük, hogy hívtál bennünket mindennapos elfoglaltságainkból, hogy együtt legyünk veled, és együtt legyünk testvéreinkkel. Megköszönjük, hogy meghallhattuk a te hívó szavad. Megköszönjük, hogy nem csak hívtál, hanem adtál a számunkra egészséget, erőt, hogy itt lehessünk most e neked szentelt hajlék falai között. Köszönjük most neked mindezeket a dolgokat, amelyeket oly sokszor természetesnek vélünk, pedig mindezek a te szent ajándékaid. Megköszönjük neked, hogy őseink hitvallásán keresztül rámutattál arra, hogy mit jelent igazából, ténylegesen a ne lopj parancsa. Megköszönjük neked, hogyha ebben a bűnben nem vagyunk érintettek. Ha azonban a hitvallás a te ígét tükröt tart elénk, akkor könyörgünk, segíts abban bennünket, változtatni tudjunk mindezen, és úgy tudjunk élni, ahogy az a te szemedben kedves. Könyörgünk hozzád, áld most meg Isten tiszteleti alkalmunkat, jöjj közénk lelked által, és tégy készé arra bennünket, hogy elfogadjuk, befogadjuk a te szent ígédet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve 254. dicséretünket keressük meg, és a 254. énekünknek 5. versét énekeljük. Segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok.
Thank you.
Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Jelenések könyvének 21. részében, az első 5 versben, valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, a 6., 7. és 8. versben. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből a 6., 7. és 8. verset olvasom. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított föl újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Szeretett testvéreim, húsvét és pünköst közt vagyunk valahol félúton, és ez a két nagy ünnep, mint biztos iránymutató, útjelző emelkedik ki a hétköznapoknak tengeréből. A mai napon felolvasott ige, egy ilyen ige, az első húsvét utánra és az első pünkösd elé viszel bennünket időben. Biztos, hogy ismerjük ezeket az ige verseket, és aki naponként a bibliolvasó kalausz szerint olvassa Isten ígéjét, az az elmúlt napokban már találkozhatott ezzel az ige részlettel. Ezek a gondolatok, amelyeket Isten helyezett most szívünkre, az utolsó időkkel kapcsolatos keresztény tanításnak egy nagyon-nagyon fontos részletét adják elénk. És ezt egészítik ki azok az ige versek, amelyeket lekcióként helyeztem szívetekre a Jelenések könyvéből. A mai alkalommal, Isten tiszteletünkön, erről a nagyon nehéz témáról szeretnék szólni, az utolsó időkkel kapcsolatos keresztény tanításról. Szándékosan használtam az utolsó idők kifejezést, mondhattam volna azt is, hogy végidők, szándékosan nem azt mondtam, hogy világ vége. A világ vége ugyanis, szeretett testvéreim, nem keresztény fogalom. Ebben a szóban ugyanis az van benne, hogy valaminek következtében, kiszámíthatatlan módon, valamilyen fatális okból vagy okokból minden elpusztul. Vége lesz az egész világnak. A Biblia tanítása szerint azonban ez nem így történik. Nem múlik el az egész világ, csak a föld, és nem véletlenszerűen, hanem Isten akaratából és tervéből következően. És ez a szomorú történés egyben a legörömtelibb történések kezdete. Biztosan ismerjük Ákosnak, a népszerű énekesnek a nevét. Van egy olyan száma, aminek az a címe, az utolsó hangos dal. És arról beszél ebben a számban a népszerű énekes, hogy sokaknak nem fog tetszeni az utolsó hangos dal, de lesz, aki örvend és ünnepel, mert a megszabadító így jön el. Az isteni gondviselésről szóló keresztény tanítás szerint Isten az egész világot vezeti, kormányozza egy nagyon-nagyon határozott cél felé, és ez a nagy cél az Isten országa, az örök élet. Új ég és új föld, ahogy a Jelenések könyve elénk adja, ez épül a régi helyett. Biztosan láttunk már mindannyian olyan épületet, ami valamikor szebb korokat látott. Biztosan látszik rajta egy-egy épületen, hogy valamikor gondosan megépítették, megtervezték, de mára már ez az épület menthetetlen állapotúvá vált, és ilyenkor az ember nagyon sajnálja, hogy egy régi, szép épületet le kell bontani. De le kell bontani, hogy a helyére egy szép új épület épülhessen, ugyanígy van ez a mi földünkkel is. Mert ahogy a Biblia tanítja, és mi is napról napra érezhetjük, ez a föld a rothadandóság fogságában nyög és jajgat. Érezzük, testvéreim, mindannyian, hogy valami nagyon nincs már rendben. Egy keresztény együttes így fogalmazta meg ezt: tiszta levegőt nem lehet már szívni, tiszta forrásból nem lehet már inni, tiszta szívből szégyen már szeretni, tovább ezt nem lehet bírni. Döbbenetes dolgok derültek ki, csak az elmúlt hónapokban is. Teljesség igénye nélkül jutott eszembe néhány dolog. Egy környezetvédő szervezetnek aktivistái felmérték egy nagyon jól menő üzletház ruháinak vegyszer tartalmát, és egyetlen olyan gyermekruhát találtak csak, amely nem tartalmazott mérgező anyagokat, nem tartalmazott rákkeltő szereket. És testvéreim, nem a kínai piacon vizsgálódtak, hanem a Váci utcán Budapesten. Élelmiszereink nem tudjuk, hogy mit tartalmaznak, ahogy egy kedves kérdés az interneten megfogalmazza: miért van az, hogy a citromlé citromsavat és egyéb adalékanyagokat tartalmaz, míg a mosogatószer tiszta citromlevet? Itt tartunk. Ugyancsak megdöbbentett az, hogy nagy élelmiszergyártó cégek vallották be kényszer hatására, hogy ízfokozóként tessenek megkapaszkodni abortált emberi magzatból kivont sejteket használnak. És mi ezeket a csokoládékat eddig legalábbis előszeretettel fogyasztottuk. Itt tart valahol ez a világ, becsapnak bennünket, megvezetnek bennünket, azt se tudjuk, hogy milyen hatások érnek bennünket, érezzük, hogy valahol valami eltörött, érezzük, hogy valahol valami nagyon nincsen rendben. Ezzel szemben olyan lesz az új világ, amiről álmodni sem merünk. Mit tudunk róla? Hívjuk segítségül János apostolt, aki a mennyei jelenésekről szóló könyv 21. részében így írt: nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak. Ez a világ készül, ez a világ vár ránk. Fel kell tegyük a kérdést: érdemes félni tőle? Mert minden, ami a mi emberlétünk nehézségét okozza, földi kereteink között, az eltűnik, és nyomtalanul megszűnik, mint utolsó ellenség a halál is eltöröltetik. A második dolog, amit mindenképp és egyértelműen kijelenthetünk, hogy aki dátumokat, időpontokat jelent ki arra nézve, hogy mikor lesz ennek a földnek az utolsó napja, az az ember nemes egyszerűséggel hazudik. És ezzel a szóval úgy gondolom, hogy nagyon finoman fogalmaztam. Jézus ugyanis teljesen egyértelműen kijelentette az övéinek, hogy sem a napot, sem az órát nem tudja senki, még ő sem, csak az Atya. Ezért mondom, hogy a hazugság finom szó, mert hihetetlenül megtévesztő az ilyen viselkedés. Nagyon veszélyes egyébként ezekkel az időpontokkal játszadozni, nagyon veszélyes elméleteket gyártani. A jelenések könyvének utolsó részében ugyanis van egy intelem, amelyen olyan könnyen átugrik az olvasó. Így szól ez az intelem: ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Nem is értem sokszor, hogy emberek hogy veszik a bátorságot arra, hogy kijelentsék, ekkor vagy akkor, ilyen vagy olyan módon lesz vége a világnak, Ekkor vagy akkor biztos, hogy befejeződik az emberiség története a Földön. Sokan arra hivatkozva teszik kijelentéseiket, hogy a világ történései, a sok katasztrófa, a gyűlölet ember és ember között, nép és nép között jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a vég már nagyon közel van. Hiszen a Biblia is leírja azt, hogy a vég kezdetét megelőzik katasztrófák, megelőzik háborúk. Azonban testvéreim, hogyha az emberiség történetét megvizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy ezek az események állandóan jellemezték a földi létet. Bibliai példával érdemes kezdenünk. Egy alkalommal a tanítványok rémülten mesélték Jézusnak a hazájuk két idézőjelbe tett bulvárhírét. Emberekre omlott rá egy épülő torony Siloámban, és nagyon sokan meghaltak. Valamint beszélnek arról, hogy Pilátus lemészároltatott ártatlan zarándokokat, akik Jeruzsálembe igyekeztek. Borzalmas dolgokat olvasunk, amikor erről a részről ír a Szentírás. Azt olvassuk, hogy olyan brutális mészárlás történt, hogy az áldozatok vérét elegyítették az áldozatra szánt állatoknak a vérével. Döbbenetes dolgok Jézus korában is ott voltak, foglalkoztatták az embereket. De hogyha ennél kissé ismertebb, szintén a korszakból tudott katasztrófára gondolunk, mondjuk Pompei pusztulására, emberek ezreinek rettentő halálára, amikor a vulkánkitörés eltemette a városokat, vagy éppen a római légióknak harcára, a germánok ellen és a dicstelen pusztulásra, akkor láthatjuk, hogy nagyon nagy számban voltak jelen ezek az események közel 2000 esztendővel ezelőtt is. Hogyha hazánk, vagy pedig szűkebb pátriánk eseményeire nézünk, akkor is láthatunk szörnyű dolgokat. A tatárjárás borzalma, a török hódoltság kegyetlenségei, az első és második világháború értelmetlen és rettenetes pusztítása, vagy természeti események közül, mondjuk a komáromi földrengés, amiről Jókai valami hihetetlen, megrázó módon ír az elátkozott családban, vagy itt Szegeden tudjuk, ismerjük mindannyian a dátumot, 1879. március 12-ről 13-ra viradó éjszaka, a nagy árvíz napja, amikor a Tisza átszakította a gátakat és elpusztította szép városunkat. Ezek az események ugyancsak azt mutatják, hogy folyamatosan jelen voltak a katasztrófák, a negatív történések, a gyűlölet, a háborúk az emberiség történetében. Miért érezzük mégis nagyobbnak, többnek ezeket a dolgokat ma? Azért, testvéreim, mert az internet, a tévé, a rádió, a mobiltelefonok világa által azonnal lecsapódik egy hír, bárhol is történt a világnak, bármelyik táján. Eljátszadoztam azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha 1879-ben az árvíz idején már lett volna internet, hogyha a kommunikáció olyan fejlett lett volna, mint amilyen ma. A CNN, az ABC, az RTL, a Hír TV egymást megelőzve főcímben tudósítottak volna az eseményekről, ahogy tették ezt például a Katrina hurikán pusztítása idején. A tudósítók megrázó képsorokat küldtek volna adásba, aztán itt lettek volna a katasztrófa turisták, akik mobiltelefonjukról készített képekkel árasztották volna el a Facebook oldalukat, és ismertté tették volna Szeged nevét mindenkivel. Hogy nem így történt, és 1879-ben csak az újságok címoldalára kerültünk, annak oka az, hogy nem volt ennyire fejlett a kommunikáció a Földön. Nem ment össze ennyire kicsivé Földünk az utazás és a kommunikáció felgyorsulása miatt. Azt is jó tudnunk, miért érezzük még nagyobbnak ezeket a híreket, még szörnyűbbnek a történéseket, azért, mert a média szándékosan a negatív hírekre épít. Megragadva az emberben lévő ösztönös félelmet az elmúlástól, és felnagyítva láttatja, vezető hírként hozza a média a szörnyűbbnél szörnyűbb képsorokat. Lassan ott tartunk, hogy egy híradó elől el kell zavarjuk a gyermekeinket, sőt, talán sokszor saját magunkat is, hogy óvjuk a lelküket, óvjuk a lelkünket a borzalmas képsorok által bennünk elinduló folyamatoktól. Arról pedig ne legyenek kétségeink, hogy a média egyre durvább képsorokkal fog előjönni, egyre részletesebben fog ismertetni szörnyűségeket, mert ahogy az lenni szokott a különböző szenvedély betegségeknél, a kábítószernél, az alkoholnál, de akár bizonyos gyógyszereknél is, egyre nagyobb adag kell belőle, hogy az emberre hasson. Az inger küszöb magasabb, és lassan, ha egy-két embert lőnek le, az már el sem éri a hír kategóriát. Összességében tehát nem mondhatjuk azt, a világ eseményeit figyelve, hogy a vég a küszöbön állna. Másra figyelve viszont mondhatjuk ezt, de nem bocsátkozhatunk spekulációba, mert ha ezt tesszük, az nem lenne biblikus. Jézus, amikor mennybe ment, és aztán elküldte az első pünkösdön a Szent Lelket, ezzel az eseménnyel az utolsó világkorszak kezdődött meg. És ennek az utolsó világkorszaknak a záró eseménye lesz az ő dicsőséges eljövetele. Hogy mikor lesz ez? Nem tudjuk, de valóban az utolsó időkben élünk. Fel kell tegyük a kérdést magunknak, mit tegyen a végidőkben a keresztény ember? Hogyan éljünk a Földön egy olyan élethelyzetben, amikor azt is hihetjük, hogy Jézus dicsőséges országlása már holnap elkezdődik, és azt is hihetjük, hogy csak ezer esztendő múlva, hiszen Isten előtt az idő az egy nagyon relatív kategória. A tanítványoknak adott Jézusi válasz erre mutat rá. A tanítványok Jézus szavából azt a következtetést vonták le, hogy a végidők már a küszöbön állnak. Kérdésük is erre irányul, a hagyományos zsidó messiás váradalmak megfogalmazásával megkérdezik Jézust, hogy elkezdődtek tényleg a végidők? Jézusnak a válasza kiózanítja, helyre teszi a tanítványok gondolkodását. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Nem a tanítványok dolga volt tehát tudni az időket, és nem is a mi dolgunk tudni ezeket az időket, testvéreim. Az Atya bölcs szándékát, szerető szívét meg nem kérdőjelezve, nem erre kell koncentrálnunk, de van nagyon komoly feladatunk ezekben az időkben. Mert mit mondott Jézus az őt követőknek? Ellenben vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim a Föld végső határáig. Mit jelent ez? Azt, hogy az utolsó időkben Isten valami hihetetlenül nagy feladatot bíz ránk. Azt bízza ránk, hogy bizonságot téve Jézusról embereket vezessünk hozzá. Azt, hogy minél több ember jusson el általunk Jézus Krisztus ismeretére, és ezáltal a tudás által legyen örök élete és üdvössége. Az a feladatunk, hogy minél több embernek mondjuk el, hogy mennyire szeret bennünket, embereket az Isten, hogy az ő egyszülött fiát küldte értünk ebbe a világba, aki emberré lett, hogy minket, embereket megváltson. Ez a feladatunk. Erről szól ez az időszak, amit nyugodtan nevezhetünk a magunk szempontjából és az egész világ szempontjából kegyelmi időnek. Bár ez a világ megérett a pusztulásra, bár a világban lakó emberek nagy része gonosz, mégis Isten vár az ítélettel, azért vár, mert szeret bennünket. Azt akarja, hogy minél több ember osztályrésze az örök élet legyen, és ne a kárhozat felé tartsanak. Az első idők keresztény gyülekezetei nagyon komolyan vették ezt, és köszöntésük, amellyel egymást köszöntötték, nagyon jól mutatja az ő irányultságukat, így köszöntötték egymást az Úr közel. És volt egy fohász, az egyik legősibb fohászuk, amit nagyon gyakran kimondtak, így hangzott, jővel, Uram Jézus. És ezzel a váradalommal kifejezték az ő reménységüket. Isten a nagy-nagy szolgálatba, a másik ember megmentésének szolgálatába egyen-egyenként be akar vonni bennünket. Azt akarja, hogy munkatársai legyünk ebben a szolgálatban. Van egy csodálatosan szép énekünk, amit záróénekként el is fogunk énekelni. Nagyon tisztán rámutat a felelősségünkre ennek az éneknek az egyik sora, amely így szól. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk szüleinkért, nagyszüleinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, családtagokért, barátokért, munkatársakért. Nagyon érdekes ez a felsorolás, amit Jézus a tanítványoknak mond. Lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Nagyon érdekes, mert hogyha megnézzük, ez koncentrikus köröket jelent. Jeruzsálem a pici hely, az a hely, ahol mindenki ismeri a tanítványokat. Ott vannak otthon. Aztán Júdea, az a környék, ahol még zsidók élnek, olyanok, akik értik az ő szavukat. Samária, egy kevert tartomány, ahol a népesség egy része zsidó, más része már pogány, és aztán ott van a föld végső határa, ahol már mindenki, olyan ember, aki nem hallott még Jézus Krisztusról. Rámutat a missziónk irányára tulajdonképpen ez a vers, rámutat arra, hogy otthon kezdjük el. Otthon, a saját környezetünkben, a hozzánk közel lévő emberek között, és aztán nyissunk, amikor itt már mindent megtettünk. Biztos, hogy lesznek közöttünk olyanok, akiket az Isten azzal bíz meg, hogy akár egy más kontinensen is hirdessük az ő igéjét, de elszomorító az, hogy jelenleg ott tartunk, hogyha olyan emberekkel akarunk találkozni, akik nem hallottak még Jézus Krisztusról, nem kell elmennünk a világ végéig, nem kell elmennünk Afrikába, Ázsiának a távoli pontjaira, elég, hogyha kimegyünk mondjuk a Retek utcába, bocsánatot kérek, ha valaki épp ott lakik. De egy döbbenetes dolog ez, testvéreim, hogy Szegeden, az idézőjelbe tett keresztény Európában, húsvét előtt megkérdeztünk jó pár száz embert, hogy mit gondolnak a húsvétról, mi történt húsvétkor, és embereknek a nagy többsége a sonkára asszociált, emberek egy része a nyuszira, a locsolkodásra gondolt, és nagyon kevés ember jutott el odáig, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Feladatunk van. Először közvetlen környezetünkben, aztán tágabb környezetünkben, egészen a föld végső határáig, merjük hát vinni azt a lelki táplálékot, amely minket is éltet, és vezessünk embereket Jézus Krisztushoz. A misszión túlmenően még egy nagyon-nagyon fontos feladata van a keresztény embernek ebben az időben, mivel Jézus eljövetelének relatív közelsége egy nagyon-nagyon komoly kísértést hordoz. Az első korok hívői annyira közelre várták Jézus eljövetelét, hogy mindent ennek a várakozásnak alárendelve még a munkáról is megfeledkeztek. Pál apostolnak figyelmeztetni kell őket, azt mondja az apostol, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Helytelenül idézi magyar népünk ezt a közmondást, ugye úgy mondják, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki munkaképtelen, vagy még gyerek, vagy már idős ember, és ezért ne is egyék, mert nem dolgozik, hanem arról van szó, hogy aki nem akar dolgozni, tudna, de nem akar dolgozni, az a valaki ne egyen. A becsületes munka szintén része a keresztény életnek. Gondoljunk abba bele, hogy minden munkanapon, amikor rendesen helytállunk, arra mutatunk rá, hogy az Istentől kapott tehetséggel, erővel, egészséggel, a talentumokkal jól sáfárkodunk, nem pedig eltékozoljuk őket, úgy, ahogy arra rámutatott a heidelbergi KT kérdése is. És valóban, szeretett testvéreim, nehéz megtalálni a helyes arányokat. A helyes arányokat, amelyek Krisztus várásával, a misszióval és az életvitelünkkel, a mindennapokkal kapcsolatosak. A reformátori kornak azonban egy mondata, úgy gondolom, hogy mindennél jobban eligazít bennünket. Élj úgy, mintha Jézus még ma visszajönne, és dolgozz úgy, mintha soha nem jönne vissza. Azaz életvitelünket, hassa át a másikért érzett felelősségteljes gondolkodás, a törekvés a szent és Istennek tetsző életre, és hasson át bennünket a becsületes, Istenre mutató, legjobb tudásunk szerinti munkavégzés. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, ha megszólítottál bennünket a te ígéd által. Megköszönjük, hogyha olyan nyitottak voltunk, lehettünk, hogy tudunk magunkkal valamit hazavinni. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha üresen megyünk el a te hajlékodból, bocsáss meg nekünk azt, hogyha a te szent ígédben, a téged dicsérő dicséretekben, a hitvallásban, vagy éppen az imádságban sem találtunk semmi olyat, ami hozzád közelebb vinne. Fohászkodunk hozzád azért, hogy azok a gondolatok hassanak át bennünket, amelyeket te most szívünkre helyeztél. Segíts abban, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, mint akik tisztában vannak azzal, hogy az utolsó időkben élnek, de nem félelemmel és rettegéssel futják meg életpályájukat, hanem bizakodva és benned reménykedve. Segíts abban bennünket, hogy tudjuk úgy végezni munkánkat, hogy abból is kiderüljön, hogy hova tartozunk. Könyörgünk, áld meg azokat a találkozásokat, amelyeket hisszük, hogy te már előkészítettél számunkra. Áld meg azokat a találkozásokat, ahol valakit meg kell szólítanunk, add, hogy az ő szíve nyitott talaj lehessen a te mennyei magvetésed számára, add, hogy tudjunk embereket hozzád vezetni, betöltve ezzel a mi küldetésünket. Kegyelmedbe ajánljuk most ezt a gyülekezetet. Könyörgünk hozzád kicsinyeiért és nagyjaiért, könyörgünk hozzád erőseiért és erőtelenjeiért. Könyörgünk azért, hogyha van gyászt hordozó szív ebben a közösségben, tudjon benned nyugalmat, megnyugvást nyerni. Könyörgünk hozzád a betegekért, akik betegágyhoz kötöttek, és bár lélekben itt vannak most, de a test erőtelensége miatt nem lehetnek itt. Ha az a te szent akaratod, állj meg a betegágyak mellett gyógyító orvosként. Eléd visszük azokat a testvéreket, akik testi vagy lelki terhek hordozása alatt összeroskadtak, vagy összeroskadni látszanak. Könyörgünk, erősítsd őket, és ha az a te szent akaratod, akkor egyen-egyenként állíts melléjük testvéreket, akár közülünk is. Könyörgünk hozzád, hogy te légy ennek a közösségnek őrizője, oltalmazója, te légy a mi pásztorunk. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. foglaljuk össze a mi lelkünknek könyörgését, imádkozzunk együtt és fennhangon annak az imádságnak szavaival, amelyre az Úr Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg magunkat a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg egy presbiter testvértől a hirdetéseket.
Kedves testvérek, mindenekelőtt szeretném megköszönni gyülekezetünk nevében lelkipásztorunk és a presbitérium vezetése nevében Juhász Andrásnak a szolgálatát. Nagyon szépen köszönjük, hogy szorult helyzetünkben kisegített, és kérjük az ő megváltójának, Úr Jézus Krisztusnak az áldását az ő honvédtéri, de egyéb egyházmegyei munkáira is. Elnézést a Kálvin téri, de a Honvéd térire is, hiszen, sőt, áldja meg az Úr a munkádat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál közöttünk, és hirdetted az Úr Jézus igéjét. Mint a kedves testvérek tudják, azért is vagyunk ilyen szűkösen, mert a gyülekezetnek egy jelentős része Nagysolymoson a testvérgyülekezetben van, Erdélyben. Őket látogatják meg, és hisszük, hogy a Úr Jézus jó illatával vannak ott, és kérjük is ezt az Úrtól. A jövő heti alkalmaink minden gond nélkül megtartásra kerülnek, tehát kedden a Biblióra, a pénteki imaórára hívnám fel a kedves testvéreknek különösen is a figyelmét, hiszen meglehetősen kevesen szoktunk azon lenni. A gyülekezet egyéb alkalmai a gyermekeknek ugyanolyan ritmusban és ugyanabban a rendben, ahogy azt tudjuk, tehát nem érint semmiféle változás bennünket. Szeretném még hirdetni, hogy április 28-án, azaz ránk következő szombaton 16 órakor anyáknapi délutánunk lesz, Együtt az anyákkal címmel. Ne feledjék el a testvérek, hogy ha lehetséges, akkor hozzanak magukkal egyedül élő édesanyákat, nagymamákat, mint ahogy ezt lelkipásztorunk egy héttel ezelőtt is hirdette, tehát azokat is, akik esetleg odahaza szomszédságban vagy a családban egyedül vannak, egyedül érzik magukat, az Úr Jézus kegyelmét felhasználva hozzuk magunkkal, hisszük azt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül és az itt létükön keresztül talán meg tudja őket szólítani, meg tudja őket vigasztalni az Úr. És hozzanak magukkal kendőt, kalapot, sapkát, amihez valamiféle kedves emlékig fűződik, mint ahogy ezt a Zoltán testvérünk hirdette. Nagy titok ez is, legyenek szívesek a kedves testvérek ezt megfogadni, és kendő, sapka, kedves emlék, amihez kedves emlék fűz minket. Még egy hirdetnivalom van, mint ahogy azt egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleti imádságban megemlékeztünk róla, Wittenberger Bélánét április 4-én Kárpátalján Csongor községben helyezték szerettei öröknyugalomra a családi kriptába. Annyit szeretnék csak Wittenberger Bélánéről elmondani, hogy az Anna testvérünknek, Kovács Albertné feleségének az édesanyjáról van szó, és akik Szegeden jól ismerősek református körökben, azok talán tudják is, de ha nem, akkor most felhívnám a figyelmüket, hogy a kedves Judit néni, Kása Ferdinánd lelkipásztor édesanyja volt, és ugye Seres Irén és Seres Zoltán honvétéri lelkipásztor nővére volt, tehát rokoni szálak is fűzték hosszú-hosszú ideig. Közülünk a gyülekezetből már jó néhány évvel ezelőtt másik lányához visszament Munkácsra, és ott szólította el Urunk, és hiszük azt, hogy Ábrahám kebelén vigasztalást nyer, és innen is a családnak, bár most nincsenek itt annáék, kívánjuk az Úr Jézus vigasztalását. Köszönjük még egyszer a szolgálatot. Áldás békesség.
Keressük meg a záróéneket, a 397. dicséretet, és a 397. éneknek mind az 5 versét énekeljük. 397. énekünk így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd pedig kérjük el és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség mindenkinek, áldott, szép, értelmesen és tartalmasan eltelő napot és hetet kívánok.